Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy eléd állhatunk ezen a mai napon, akiről azt hallottuk itt a templomba jövetelkor is, hogy Úr vagy minden pogány nép felett, és dicsőséged túl van az egeken. Urunk, mi föl nem foghatjuk a te fenségedet, dicsőségedet, de köszönjük néked, hogy mégis lehajolsz hozzánk, és mi eléd állhatunk. Tisztelettel, alázattal meghallgathatjuk, amit mondasz nekünk, és kérünk, segíts lelked által, hogy tudjunk jól válaszolni, helyesen válaszolni, nem csak a szavak szintjén, vagy a gondolatok, vagy az érzések szintjén, hanem az egész életünk szintjén. Hadd legyen a válaszunk a hódolat, az imádat, a dicsőítésed. Kérünk arra, hogy munkálkodj, hogy most is mi bennünk, és végezd el a te felkészítő munkádat, hogy bűnösségünket megértve, de kegyelmed nagyságát is meglátva, tudjunk majd jönni az Úr asztalához az ünnepben. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, készíts fel bennünket a veled való és az egymással való testvéri találkozásra, hogy egyek tudjunk lenni a bűneink elismerésében, a megalázkodásban, a te szent színed előtt, de egyek tudjunk lenni a Krisztusért való kegyelem elfogadásában is, és az életünk odaszánásában is. Kérünk, hogy így munkálkodj bennünk ezen az estén is. Nagy neved dicsőségéért kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvassuk ma este. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből, a harmadik részből. A harmadik részből olvassuk a 10. verstől a 19. versig. Amint megvan írva, nincsen egy igaz ember sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen az Isten előtt. Kedves testvéreim, tegnap a Biblia realizmusáról beszéltünk, különös tekintettel az ember bűnére, vétkeire. És láttuk, hogy a Biblia nem tár elénk olyan irreális vagy utopisztikus emberképet, mint például a humanizmus. A Szentírás lefesti az ember tragikus állapotát Isten színe előtt. Ja, miközben a humanizmus szerint az ember alapvetően jó, és képes minden jóra, csak kellő nevelésbe kell részesíteni, csak meg kell győzni, erősen rá kell beszélni, motiválni kell, és kibújik belőle a kisangyal. Hát ezzel a Biblia nem ért egyet. Nem ért egyet ezzel, és nem könnyű nekünk ezt a bibliai emberképet, hogy így mondjam, a maga realitásába és valóságába is elfogadnunk, sőt egészen lehetetlen, ha csak Isten lelke meg nem győz felőle. Mert mi magunknak kellene összetörni a szívünket és megalázkodni ahhoz, hogy elfogadjuk a Biblia reális emberképét, de hát ez nem nagyon megy nekünk, sőt egyáltalán nem megy. A másik oldalról pedig a humanizmusnak az emberképét, ezt az alapvetően jó az ember, csak egy kicsit elrontotta a környezete, de hogyha nagyon erősen igyekszik, akkor levetkőzheti magáról. Ezt pedig az egész kultúránk nyomja az agyunkba. A pedagógiától kezdve, a pszichológián keresztül, a színdarabok, a filmek, a versek, a zeneszámok, minden egyöntetűen ezt egy nagy kórusként zengi, hogy ember, te jó vagy tulajdonképpen, és csak egy kicsit kell megerőltetni magadat, és akkor le tudod győzni a rossz hajlamaidat, amit hát csak úgy rád ragadtak, mint a por az utcán az emberre, és ezt le tudod vetni magadról, és lehetsz jó ember, egy tökéletes, és egyre tökéletesebb ember. És valahogy a szívünk rezonál erre a dologra, és úgy hajlunk erre, és nem nagyon rezonál, sőt egyáltalán nem rezonál arra, amit Isten mond. Ha csak nem Isten megkönnyörül rajtunk, és az ő lelkével el nem végzi bennünk, hogy elfogadjuk azt a képet, amit ő fest rólunk a Bibliában. És ahogy ő mutat be nekünk önmagunkat. A Biblia, ti jól tudjátok ezt, hogy reális képet fest az emberről, amikor egyfelől elmondja azt, hogy Isten teremtményei vagyunk, és ez egy rendkívüli méltóságot ad nekünk. Tehát mi nem vagyunk tárgyak, nem vagyunk állatok, nem vagyunk növények. Mi egy külön önálló kategória vagyunk a teremtettségben. Isten képmására teremtett minket, de azt is elénk adja a Biblia, hogy ez a rendkívüli lény Isten ellen föllázadt, és magát istenítette meg. És ettől kezdve a szívébe, a lelkébe valami végzetesen elromlott, és hogy mennyire elromlott, hát azzal újra meg újra találkozunk a Bibliába. Amíg olvassuk Noé történetét, hogy Isten letekintett az emberek fiaira, hogy lássa őket, és mit látott, hogy az ember szíve gondolatának alkotása szüntelen csak gonosz. Tehát ellene van az Istennek az ember. Ezt láttam már Noé idejébe. Aztán megyünk tovább a Bibliába, elérünk a Zsoltárok könyvébe, lépten nyomon találkozunk az ember bűnösségének a megvallásával. Adott esetben elismerik a Zsoltár írók, hogy vétekben fogantattam, bűnben melengetett engem az én anyám. De bepillanthatunk ezen vallomásokon keresztül abba, hogy ők így ismerték meg magukat Isten által. Isten által, akiről a Jeremiás könyvében olvassuk, ezt a klasszikus igehelyet idézem, amikor mondja Isten, hogy hát ő a szíveknek a vizsgálója, és ő ismeri az ember szívét, és tudja, hogy az javíthatatlanul gonosz az embernek a szíve. Ellene lázad, és magát isteníti, és a maga törvényei szerint, és nem az Istennek a törvényei szerint él. És aztán olvassuk áttérve az evangéliumokba az Úr Jézusnak a szavát, Márk evangéliumában mondjuk a 7. részben olvassuk azt, hogy mi származik az embernek a szívéből. Onnan belülről, nem kívülről megy belétek a gonosz, hanem belülről jön ki, a szívetekből származik. És felsorol egy csomó bűnt az Úr Jézus. Ezek belülről jönnek ki, a szívetekből, mert ott vannak. Milyen az ember szíve? És akkor olvassuk itt a Római Levél 3. részének a szavait, ami mintegy fölteszi a koronát erre az egészre, és szembesít velünket azzal, hogy az Isten milyennek lát bennünket. És ilyenek is vagyunk. Ez a valóság. Hol van ez a humanizmusnak a pozitív ember képétől? Ez a bibliai realizmus. Ez úgy állít magunk elé, hogy mondták a reformátorok, illetve hát előttük már Augustinus is mondta, hogy az ember non posse non peccare, nem képes nem vétkezni. Minden mozdulása az embernek Isten szemébe útállatos és elvetendő. Nem kell egy szót se szólnia, nem kell egy tettet se véghez vinnie. Elég, ha gondolkozik, már kész Isten előtt. Nem ütjük meg a mércét. A Biblia szerint, testvéreim, ugye mi mindnyájan, ez nem csak másokra vonatkozik, ránk is vonatkozik, nincs kivétel. Az emberek, minket is besorolva ebbe a társaságba, szörnyű állapotban vagyunk, hogy így mondjam. Tragikus állapotban vagyunk, amit nem nagyon akarunk tudomásul venni. Nem nagyon akarunk tudomásul venni. De hát mégiscsak az Úr lelke jön, és munkálkodik bennünk, hogy vegyük igenis tudomásul. És kezdjünk így nézni a tükörbe önmagunkra, hogy mi ilyenek vagyunk, amilyennek Isten lát bennünket, és Isten állít bennünket. És ne hazudjunk magunknak, meg leginkább magunknak, de egymásnak se, meg Istennek se, hogy mi nem ilyenek vagyunk. Ismerjük el, adjunk igazat az Istennek, amikor ezzel szembesít bennünket, testvéreim. És hogyha esetleg másokkal beszélgetünk, ott is nagy a kísértésünk nékünk, hogy úgy eltekintsünk ettől a bibliai képtől, de mindenkibe, akibe mi találkozunk, és akinek beszélhetünk valamit Istenről, el kell ezt mondani. Nem szabad az embereket abba a tévhitbe hagyni, hogy ringassák magukat, hogy ők alapvetően jó emberek, és az Isten még örülhet, hogyha megjutalmazhatja őket. És az Istennek legyen lelkiismeret furdalása, hogyha őket, a jó embereket valami rosszal érinti valahogy is. Egyszerűen, testvérek, nem teszünk jót az embereknek, hogyha nem beszélünk a bűn szörnyű valóságáról, az emberi szív szörnyű romlottságáról, testvérek, hogyha mi is úgy állítjuk be, hogy a bűn az valami társadalmi kondicionálásnak, meg hatásoknak az eredmény, amiket a családban, meg az iskolában, meg a munkahelyen szed föl az ember, meg nem jó, ha azt mondanánk, hogy ez csak valami pszichológiai reakció, hanem ragaszkodni kell ahhoz, amit a Biblia mond az emberről, és a maga romlottságába mutatni be az embereket is maguknak, mint ahogy magunknak is, önmagunkat. Nem hallgathatunk arról, testvéreim, önmagunk előtt se, hogy az Isten reánk jogosan haragszik is. Ő a Szent Isten, aki teremtett minket, és mi lázadunk ellene. Ő haragszik reánk. Sőt, már ki is mondta felettünk az ítéletet, hogy a bűn zsoldja a halál. Minket Isten kárhozatra ítélt. És ha nem reménykednék, vagy nem reménykednétek az Úr Jézusba, hogy ő általa van megtartatásunk, akkor semmi más nem lenne számunkra, mint várni a ma rettenetes napot, amikor az Isten ítélete utolér minket, és az örök kárhozatra vet bennünket. Testestől, lelkestől. Nem szabad ezeket a dolgokat, hogy így mondjam, magunk se nézve se elfelejteni, meg másokra nézve se elfelejteni. De most inkább magunkról beszéljünk, hogy magunkra nézve ne felejtsük el. Na most ebből a szörnyű, tragikus állapotból, testvéreim, ki szabadítja meg az embert? Hát nyilvánvalóan ugye több lehetőség van itten. Az első lehetőség, hogy az ember magát szabadítja meg. Nem akarok erről beszélni, mert tudjátok, hogy ez a magunkat kihúzzuk ebből a tragikus állapotból a hajunknál fogva, ez így a Biblia fényében nem áll meg. Nincs ember, aki önmagát megválthatná, önmagát kiszabadíthatná ebből az állapotából. Nincs olyan ember se, akit az egyház szabadíthatna ki. Van egy ilyen megközelítés is, hogy tehát nem magadat mented ki ebből az állapotból, így meg úgy, hanem majd az egyház. És itt van a Római Katolikus Egyház, ugye, amelyik magáról azt mondja, hogy ő az egyedül üdvözítő egyház, és hogyha te annak a tagja vagy, akkor annak a papsága részesít téged a kegyelembe a szentségek által. És így a tagjait a mennybe juttatja, ha csak nem követnek el valami halálos vétket. Persze nem teljesen egyedül a katolikus egyház, mert elismerik, hogy Jézus azért mégis az üdvözítő, illetve még azt is szokták mondani, hogy azért te is tudsz valamit tenni az üdvösségedért, hát te is tedd meg azokat az engesztelő jó cselekedeteket, és akkor tehát az egyház is, meg Jézus is, meg te is összeműködsz azért, hogy megszabadulj ebből a rossz állapotból. Ennek van református változata is ennek a gondolatnak. Csak általában nem lelkészek szokták hirdetni, hanem gyülekezeti tagok szokták vallani, hogy ha én református egyháztag vagyok, mert megkereszteltek, meg konfirmáltam, meg úrvacsorázok is, meg el is megyek a templomba, ugye, és igyekszek rendes emberként élni, akkor Istennek semmi baja nincs velem. És az egyházam üdvözít engem. Hát ez ugyanúgy nem jó, mint ahogy a katolikus félnél nem jó ez az elgondolás. De a katolikus egyház legalább nem mondja, hogy mi vagyunk az együttvözítő egyház Jézus mellett. Akkor mi üdvözíti az embert ebből az állapotból, amiben vagyunk, mi szabadít ki? Azt testvérek, hogy van egy ilyen csoport is az emberek között, akik azt gondolják, hogy az, hogy elfogadom a protestáns teológiai eszméket. Hogy én elfogadom ezeket a nagy tantételeket, amiket itten tanít a református egyház. Olyan szép tantételek, a predestináció, elfogadom a krisztológiai tételeket, hogy Krisztus valóban Isten és ember, meg elfogadom, hogy meghalt és engesztelő áldozat, meg föl is támadt a halálból, meg elfogadom azt, hogy van menny, meg pokol, meg elfogadom, hogy Jézus vissza fog jönni, tetszik is ez az egész rendszer, ez az egész teológiai struktúra, és nekem ez közel áll a lelkemhez, és akkor én, mivel ezt elfogadtam, ezért üdvözülök. Egy teológiai tanrendszer üdvözít valakit? Akármilyen szép is az a tanrendszer, vagy biblikus, nem, testvéreim. Hanem akkor végre odajuk adunk, hogy ki ment meg minket ebből az állapotból, hát ha egyedül az Úr Jézus Krisztus. Egyedül az Úr Jézus Krisztus. A bibliai realizmus megmondja az embernek a tutit, a valóságot, hogy ember, egyedül egy valaki segít rajtad, az Úr Jézus. Ő, egyedül ő. Elég ő. Mert ő ment helyetted a keresztre, és ő vállalt el a bűneid büntetését, és az áldozatának az értékével megengesztelte Istent, kiengesztelte Istent irántad, és Isten ő érte megbocsátott neked. Nem 20%-osan, nem 40%-osan, nem 98,3%-osan, hanem 100%-osan. Ő érte, elfogad csak egy, hogy higgyél ő benne. Bízd magad erre a Krisztusra, és add neki a szívedet, mint a te megváltódnak, és legyél az ő követője. Ő elég ahhoz, hogy megmentsen téged. Csak ő elég. Ő egyedül elég. Hát testvérek, nekem magamnak is kell ezt újra és újra prédikálni, és nektek is kell magatoknak is, és másoknak is prédikálni. Ugyanezt. Krisztusról beszélni a gyerekeknek, a felnőtteknek, az unokáknak, a munkatársaknak, amikor erre lehetőségünk van, hogy ebből a nyomorult állapotunkból, amiben beleszülettünk, és amiből nem bírjuk magunkat kimenteni, és nincs ember, és nincs teológiai rendszer, ami kihúzhatna, és nincs egyház, ami kihúzhatna, hanem csak Jézus. Jézushoz kell fordulni. Na most, hogyha mi már ezen túl vagyunk, akkor se vehetjük le a bűnt a napirendről. Erre utaltam tegnap is már nektek, hogy Ábrahám, a hívő katya, ő már hitt Istennek, és Isten igaznak nyilvánította őt. Ennek ellenére hányszor elbukott? Nem elég, amit tegnap elmondtam nektek, emlékeztek még arra a bűnére, amikor ottan mit csinált, hogy csinálta. Azt még egyszer megismételte az élete vége felé, ráadásul nem csak, hogy egyszer követte el ugyanazt a bűnt, hanem még egyszer elkövette ugyanazt a bűnt, amikor már idősebb volt. És akkor először is, és újra is neki bűnbánatot kellett Isten előtt tartania. És nem lehetett az egész életét úgy leélni, hogy egyszer csak levegye a bűnkérdést a napirendről az ő szívébe, lelkébe, gondolkodásába. És mi se élhetünk úgy, hogy levesszük. Nagyon hajlunk rá, hogy levegyük, testvérek, de nem vehetjük le. Nem vehetjük le. Meg kell maradni ennél a témánál, hogy így mondjam. Nem léphetünk túl ezen a témán, mondván, hogy már megtértünk, most már nekünk ez nem téma. Nem, nagyon is téma. Nekem is, nektek is. És nem csak, hogy nekem és nektek, hanem a Szentléleknek is téma, és ő munkálkodik bennünk, testvéreim. Figyeljétek meg, örülök ezeknek az előkészítőknek, sok helyen nincs ilyen. De legalább ilyenkor a Szentlélek jön, és az ígével előveszi ezt a témát velünk. A bűneink témáját. A hívő életünk bűneinek a témáját. És egyszerűen megláttatja velünk, hogy te nézzél már fel az Istenre, újra, te hívő ember. Látod, hogy ki ő? Hát ide bejöttünk a templomba, felmagasztatott az Úr minden pogány nép felett. Dicsősége túl van az egeken. Tudod te, hogy ki az Isten? A Szentlélek megdicsőíti előttünk Istent a maga nagyságába, a maga szentségébe, fölemeli előttünk. Mert hogyha nem látjuk, hogy kicsoda ő, akkor a bűneink súlyát se érezzük, hiszen a bűneink pont ellene valóak, de ő nekünk nem a haver, a szomszéd az utcába, hanem ő a világ mindenség ura, akinek a felmagasztaltatott minden pogány nép felett, és dicsősége túl van az egeken, amikor mi hívőként bűnt követünk el, ki ellen vétkezünk? Hát ő ellene, és jön a Szentlélek. Lásd meg Isten dicsőségét, hogy lásd meg aztán a bűneid súlyát is. Aztán jön a Szentlélek, és mondja nekünk, de figyeljél csak, hogy a bűneidért ki halt meg. Jézusnak kellett eljönnie, és a keresztfára mennie. Hát a bűneidet láthatod a keresztre szegzett Jézusban, a véres, haldokló és meghaló Jézusban. Ott láthatod a te bűneidet, és rajta a Szent Istennek a haragját. Gondolod, hogy ez olyan jelentéktelen dolog, hogyha Istennek így kellett ezt a kérdést megoldania? Így kellett, ezt kellett megtenni, hogy neked megbocsásson? A Szentlélek munkálkodik bennünk, testvérek. És jön az ígével, és azt mondja nekünk, hogy nézd csak, hát ez a hatalmas Isten, aki a fiát adta, adott előtte egy törvényt, kőtáblákra írta. Ő maga írta kőtáblákra, Nézzé bele a kőtáblák törvényébe, és lásd meg, hogy nem csak a tetteid szintjén, hanem a kívánságaid szintjén és a szíved szintjén hányszor sértetted meg. Nem fájnak neked ezek a dolgaid? Véletlenül? Hát fájjanak. Hát csak nehezedjenek rejád. Hát csak furdaljon a lelkiismered azért, hogy nem úgy szóltam, nem azt mondtam, becstelen voltam, hazudtam, hitetlen voltam, loptam, paráználkodtam, tiszteletlen voltam, vagy olyan dolgokat kívántam, amiket gyűlöl az Úr. Csak fájjanak neked ezek, csak marjon a lelkiismeret ezekért. És kínozzon annyira, hogy egyszer végre elkezd keresni újra, úgy, mint annak idején először, a bűnbocsánatnak a helyét, a megbánás helyét. Hogy menj oda megint a kereszt elé, menj oda megint az Úr Jézushoz, de ne úgy félváró, hanem úgy összetört szívvel, hogy itt vagyok, Uram, és ma ugyanazt kell mondanom, amit mondtam annak idején, amikor megtértem, hogy nincs semmim, Istenem vagy Krisztusom, légy irgalmas nekem bűnösnek. És akkor majd fölragyog neked megint a Krisztus, és fölragyog megint a kegyelem, ha ezek után mész oda hozzá, ugye? Mert sokszor az a bajunk, hogy miért nem ragyog nekünk a Krisztus, miért nem ragyog nekünk a kegyelem, miért nem fog ez meg bennünket úgy, mint annak idején. Ezért, mert nem úgy megyünk oda hozzá, hogy látnánk, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett a fiában érettünk, hogy nem ragad meg minket a törvénynek a nagyszerűsége és a szörnyűsége, hogy mi azt megszegtük. És föllázadtunk az ellen, aki azt adta nekünk. És milyen megoldást adott ő. Már nem ragad meg, már csak úgy felszínesen úgy elsiklunk a dolgok fel, de persze, hogy nem ragyog a Krisztus. Ha engednénk, hogy a lélek munkálkodjon bennünk, akkor összetörne megint a szívünk, összetörne a lelkünk újra, és akkor újra nagyjá lenne a kegyelem, és nagyjá lenne a Krisztus. És testvérek, oda érek most, hogy és hogyha így van, ha már így van, ha már nagy a bűn, de még nagyobb a kegyelem, ha már nagy a romlottságom, de még nagyobb az Isten szeretete, akkor ennek vannak-e valami következményei bennem? Hát már utaltam is rá, hogy vannak. De most azt akarom előhozni, hogy például egy nagy következmény az, hogy elkezdek örülni. Nem? Örülni kezdek a kegyelemnek. Tehát amikor Dávid, aki hívő ember volt, elbukott, végre nagy nehezen megalázkodott az Úr előtt, és a kegyelemért esedezett, és elhitte az Isten szavát, hogy irgalmazott neki, akkor Dávid elkezdett örülni. És figyeljétek a bűnbánati zsoltárait, amelyikbe szinte mindegyikbe az öröm felé megy el a zsoltár vége felé. A hála az öröm az Úr előtt, egy felszabadult lelkület. Mint mikor valakiről leesik a nagy súly, ugye az zarándok útjában van ez, a megtérőről, lesúly, addig alig bír már menni, mert ott van a nagy batyú a hátán, és akkor végre kihúzza magát, mert a keresztnél lehullott róla a batyúja, és akkor megy szabad örömmel, és énekelget az Úrnak. De a hívő is ilyen, hogy akkor tudunk örömmel menni, meg énekelni, ha megint leesik rólunk a bűnbatyú, amit begyűjtöttünk magunknak nagy szorgalmasan. Öröm, testvérek, egy derűs keresztjén, egy kiegyensúlyozott keresztjén élet fakad ebből. Jó látni azt, hogy a hívőknek így, ja, amikor hívő fiatalok összejönnek, és akkor ott viccelődnek, és jókedvük van, és minden, de az igazi öröm nem ebből ered, hogy mi fiatalok vagyunk, aztán jó poénokat nyomunk, és akkor ottan derűsködünk, meg viccelődünk, meg milyen jó így együtt lenni, hanem az első, ez a derű, az a hívő derű, a fiataloknál is, de az öregebbeknél is, miből ered? Abból, hogy látom Isten dicsőségét, látom a törvény súlyát, de látom a kereszt nagyságát is, és hiszem a kegyelem hírét. És akkor föl vagyok szabadulva. Akkor örömöm van. Akkor minden más. Nem? Minden más. Nem kell napokon keresztül valakinek a bűnei miatt emésztenie magát, elég, ha egy kicsit engedi a léleknek, hogy összetörje, és már is megvigasztalja. Úgyhogy estére szomorúság száll be hozzánk, de reggelre már ott az öröm. És nem az az Úrnak az élvezete, hogy bennünket megsebezen, aztán akkor még belemarjon a sebeinkbe, meg még belemarjon a sebeinkbe, aztán kínozzon minket 3 hónapon keresztül, aztán utána nagy nehezen feloldozzon, hanem hogyha már megsebzett az Úr, akkor jön, és azonnal bekötöz. fölemel. És alapjába véve a hívő élete valóban szüntelen bűnbánat, de szüntelen örömteli lelkület, hangulat, élet, szemlélet, egy derűsebb szemlélet, mert a kegyelem megvigasztalja az embert. Aztán testvérek, ez a, nem csak a saját lelkünkre hat ez a dolog, testvéreim, hanem az én képünkre is. Figyeljétek meg, ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy ha én tudom azt, hogy ki vagyok, akkor, és tudom azt, hogy én nem egy tökéletes ember vagyok, aki mindig tökéletes dolgokat hajt végre, és, mert ha azt gondolom, hogy ez így van, akkor előbb-utóbb csalódni fogok magamban, mégpedig nagyon. Mert nem sikerül mindig tökéletes dolgokat végrehajtani, és akkor aztán, amikor nem sikerül, akkor csalódunk magunkba, hogy ezt nem gondoltam volna magamról. Hát megspórolhatjuk ezeket a csalódtam magamba pillanatokat, ha tudjuk, hogy hát én ilyen vagyok. Nem. Nem várhatunk magunktól túl sokat, hogy így mondjam, sőt semmit. Ha nem kapaszkodunk Krisztusba, nem fogunk győzni, mindig elbukunk. Ez így, így van. A hívő emberről mondja Augustinus, ha már idézted tegnap, Bandi, hogy posse non peccare, képes nem vétkezni is. De hát képes nem vétkezni, de ezzel nem mindig él ezzel a lehetőség, és elbukik. Nem engedi az Úr, hogy ezzel túllépjünk. Kegyelemből kell élnünk minden nap. És nem kell, hogy csalódjunk önmagunkba. És eljuthat, testvérek, egy ember oda is, hogy még megutálja saját magát, meggyűlöli saját magát egy hívő ember, mert túl sokat vár magától, és nem bírja átugrani a lécet. És nem bír önmagával, hogy így mondjam, megbékülni. Nem, mi nem tudjuk átugrani a lécet. Nem. Krisztussal tudjuk átugrani a lécet. Aztán, ha most egy kicsit hagyom ezt a magunkra, milyen hatása van, az embertársainkkal való viszonyunkra is kihat ez, ha mi hisszük azt, hogy mit mond Isten a bűn szörnyűségéről, de a kegyelem nagyságáról, testvérek. Mert az emberekkel való kapcsolatban is ez nagyon-nagyon befolyásol bennünket. Figyeljétek meg, ha én tudom azt, hogy én ki vagyok, hogy én egy bűnös ember vagyok, aki egyedül a Krisztusért kapott Istentől kegyelmet. Ha ez él bennem, ez az igazság, és ez számít, akkor testvérek, én nem állhatok hozzá senkihez felülről, amikor az illető elbukott, hogy akkor én a tökéletes jövök, és most megintelek téged, te kis bukdácsoló hívő testvér vagy embertársam. Akkor, testvérek, úgy fogok odaülni az ilyen bukdácsoló hívő mellé is, hogy sokkal nagyobb megértés lesz bennem, nem? Hát én is ugyanolyan vagyok, mint ő. Nem? Én is ugyanúgy kegyelemből élek, abból, amire ő is rászorul. Hívő testvér, vagy nem hívő testvér, teljesen mindegy. Általában, testvérek, az embereket borzasztóan megijeszti, hogyha én vagy bármelyikünk úgy kezdünk el hozzájuk beszélni, mint hogyha mi tökéletesek volnánk, és akkor ő meg, mit tudom én, itt egy hitetlen akárkicsoda. És nem érzékeli a szavainkból, meg a megnyilvánulásainkból, hogy ez az ember mellettem van, hát ugyanolyan bűnös, mint én. Nem ítél meg engem, mert nincs neki jogalapja erre, nem látja, odaáll mellém. Mindjárt más az embereknél a viszonyunk, hogyha így tudjuk, hogy ki vagyok én az Úr előtt. Hogy kegyelemből élő ember vagyok. Nem ítélhetek el senkit, egy pillanatra se. És kihat arra is, testvérek, egy másik példát is mondjak az emberekkel való viszonyunkból, hogy az embertársainkkal, mondjuk a családtagjainkkal, férj, feleség, szülő, gyermek kapcsolatban is, hogy az ember mit vár el mondjuk a gyerekeitől. Mondhatnám a férj, feleséget is, hogy... Lelkigondozzam a házaspárokat, vagy leendő házaspárokat. Mondjuk, ha én férként a feleségemtől azt várom, hogy ő tökéletes legyen, mert hát ő tulajdonképpen tökéletes, nem? Legyen, ha nem ugorja át a lécet, akkor jövök, hogy hát asszonykám. Nem így kéne viselkedni, ugye? Aztán ez egyszer még csak elmegy, meg kétszer, meg háromszor, de amikor már 15-ször, meg 38-szor, meg 195-ször történik, akkor már az eléggé meg tudja rontani egy férnek, meg egy feleségnek a kapcsolatát. Hogyha egy feleség azt érzi, hogy soha nem tudom átugrani azt a tökéletességnek, azt a lécét, amit föltettél elém, de ez fordítva is működik. És akkor előfordulhat, hogy a nagy szerelmes pár egyszer csak megutálja egymást tulajdonképpen. Mert nem csak az van, hogy magamat meg tudom utálni azért, mert nem vagyok tökéletes, hanem a másikat is meg tudom, mert nem tökéletes ő. Mint hogyha én nekem lenne jogom bárkitől is, akár a feleségemtől is tökéletességet elvárni. Ez irgalmatlanság, testvérek. Irgalmatlanság, szeretetlenség, könyörületnek a teljes hiánya. Egy olyan embernél, aki a kegyelemből él. Értitek ezt a ellentmondást? Hát ilyen nincs. Egyszer, most a szülő-gyermek viszony, hogy egy szülő is, testvérek, hát elképesztő sokszor, a hívő szülőkör is látja az ember, hogy azt hiszik a gyerekükről, hogy ez egy született angyalka. Nem veszik komolyan, hogy az egy bűnös lélek, szerencsétlen kis gyermek. És várják tőle, hogy valami tökéletességet produkáljon az a gyermek. Ha szólok neki egyet, rögtön ugrik, rögtön engedelmeskedik, de nem fog ugrani. És úgy föl tudjuk tenni a gyerekeinknek is ugye a lécet, testvéreim, hogy tökéletes engedelmességet, meg mindenbe tökéletességet várunk tőlük, aztán nem bírják átugrani, akkor jövünk mi. Megbüntetjük. Mert nem tudott tökéletes lenni, ugye? Nem könyörülünk rajta. Már az is irgalmatlanság, hogy föltesszük a lécet a nem tudom hova, a tökéletesség szintjére. Mert elfelejtjük, hogy nem csak ő nem tud tökélet, én se. Én is csak kegyelemből élek. És olyan helyzetek állnak elő, testvérek, hogy egyszer emlékszem, hogy az egyik lányunkat, már nem tudom melyik volt, de egyszer előszedtem valamiért, mert valamit nem úgy csinálta, hogy ugye nálunk a rend kívánta. És akkor szegény ott állt előttem, én meg, hogy majd most jó megbüntetem, ugye, valami kis fenékreveréssel, kis pálcázással, vagy fakanalad, nem tudom már mi volt, de szerencsétlen félt nagyon. És akkor ott áll előttem, remegett, és na, mondom, mit csináltál már megint? Mondja, hogy mit csinált. Mondom, hát, tudod, hogy nem szabad így viselkedni? Tudom, apuka, tudom. Akkor miért viselkedsz így?
Mert nem tudom, hogy kell máshogy viselkedni. Én szeretnék máshogy viselkedni, de nem tudok.
Mondta. Értitek? Ez úgy bennem maradt, testvérek, komolyan mondom, hogy nem is csináltam semmit. Csak megöleltem azt, hogy menj a dolgodra. Tehát mert föltesszük így a lécet, és aztán nem bírja átugrani, jövök, és akkor megbüntetem. Nem mondom, hogy nem kell megbüntetni, csak az egész, hogy vegyem már számításba szülőként, hogy ami nekem nem megy, neki sem megy, én hívőként hányszor bukok el, pedig tudom, hogy mit kéne csinálni, meg tudom azt is, hogy az Úrral tudok győzni, ő még csak a bűnös természetével van, és mert ő még kicsi volt, és nem hitt az Úr Jézusba, és nem tudta ezt, hogy az Úr Jézusba kell kapaszkodni, és az Úr Jézussal majd le fogom győzni a kísértéseimet. Értitek? De én már azt vártam tőle, hogy viselkedjen felnőtt hívő emberként. És ha nem, akkor megbüntetem. Úgyhogy isteni csoda, hogyha nem utáljuk meg a gyerekeinket, vagy a gyerekeink nem utálnak meg bennünket, azért, mert olyan bolondul tudunk viselkedni velük is, mert elfelejtjük, hogy kik vagyunk mi. És aztán az utolsó dolog, hogy nem csak, hogy így mondjam, ránk hat ez az egész dolog, hogyha a bűnt a maga szörnyűségében elfogadjuk, és a kegyelmet is a maga csodálatosságában elfogadjuk Krisztusban, nem csak ugye magunkkal kapcsolatos, nem csak az embertársainkkal való viszonyunkat, hanem az Úrhoz való közeledésünket is, hogy meghatározza ez. Nem? Hát az Úrhoz is akkor hogy közeledünk? Úgy közeledünk hozzá, mint a gőgös vámszedő, illetve gőgös farizeus. Uram, én, mennyi mindent teszek én te éretted? Mennyi adományt adok? Én mindig itt vagyok, én mindig olvasom. Én. Vagy akkor az ember máshogy jön, nem mint a vámszedő, úgy tud jönni megint. Hogy nincs én bennem semmi jó, mondja Pál apostol. Tudom, hogy nem lakik én bennem semmi jó, az én testembe. Tudom, hogy nem lakik, mondja egy apostol. aki Isten kijelentésének az eszköze, aki a legnagyobb misszionárius és az evangélium legnagyobb hírnöke volt, ugye? Tudom, hogy nem lakik én bennem, az én testemben semmi jó. És tudom, hogy ki az első bűnös, ki az első legnagyobb bűnös a világban. Én, mondja Pál apostol, lepipálhatatlan vagyok. Az ilyen ember máshogy áll Isten előtt. És az Isten majd újra és újra tudja vigasztalni, és tudja használni is. Az embertársai életébe, a misszióba, a családja életébe. De ahhoz itt el kell engedjük magunkat, hogy a Szentlélek eljuttasson erre az állapotra, nem? Na most itt fejezzük be. Majd innen folytatjuk. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy az ő lelkével, hogy tényleg lássuk az ő nagyságát. Ez nagyon szeretném, hogyha ez ő szívetekbe vésődne, ez, hogy felmagasztaltott az Úr minden pogány nép felett, sőt az egész ég és föld felett, dicsősége túl van az egeken, és ő adott nekünk egy törvényt. És ami megszegjük ezt a törvényt, akkor ellene lázadunk föl, és nem tudunk mit csinálni, ilyenek vagyunk, hogy megszegjük, és akkor nem csoda, hogy haragszik rejánk. De nem csak haragszik, hanem a kárhozatba is küld bennünket, de nem csak oda küld, hanem előtte, hogy ne kerüljünk oda, a fiát küld el, értünk. Hogy legyen számunkra az ő véréért, ekkora nagy tettet, legyen az ő tettéért számunkra bocsánat. Mert nem mentjük meg magunkat, nem ment meg az egyház, nem ment meg egy teológiai tantételrendszer, nem ment meg egy egyházi közösség. Egyedül Krisztus ment meg, és ez így volt az első pillanatból, hogy hitre jutottunk, és így marad, amíg csak ki nem leheljük a lelkünket, és meg nem érkezünk az Úr elé, de még azután is így marad. Mert mi mindig csak Krisztust fogjuk magasztalni a mennybe is. Ahogy a jelenésekből olvassuk ezeket a dicshimnuszokat, hogy végig Krisztust dicsőítik. És Krisztus sért az atyát dicsőítik az üdvözültek is. Mert nincs bennük semmi. Ott sincs semmi. Nem látnak magukba semmit, ami erre méltóvá tette volna őket. Innen folytatjuk majd. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked azt, hogy megmutatod nekünk a te dicsőségedet. Megmutatod, hogy te vagy a világ leghatalmasabb, számunkra fölfoghatatlan személye, aki törvényt adtál nekünk, törvény kőtáblány, de adtad fiatban is, hogy lássuk, hogy mit kívánsz tőlünk. És te látod, hogy mi hányszor szegjük meg ezt a törvényt, Uram. Az első parancsolatokat, a második kőtáblán lévő parancsolatokat, a kívánságok szintjén is. Más se csinálunk, Urunk, csak megszegjük, mert a szívünk romlott. És vágvaljuk előtted most is, hogy méltók vagyunk a te haragodra, és ezt a haragot se tudjuk elképzelni, mert föl se tudjuk fogni, hogy annak az Istennek, aki a népek fölé és az egek fölé helyezte a trónját, milyen a haragja. Nem tudjuk, hogy milyen harag az, amely minket fenyeget, és nem tudjuk azt se fölmérni, Urunk, hogy mekkora volt az a harag, ami lesújtotta a fiára, a te fiadra, atyánk, ott a kereszten. De köszönjük, hogy lesújtott, és köszönjük néked, Jézusunk, hogy éretted van kegyelem. Valljuk, hogy azt se tudjuk fölfogni igazából, hogy mekkora értékű a te áldozatod. Ott a keresztfán, amit bemutattál, mi olyan felszínesek vagyunk, hogy nem bírjuk ezt fölfogni, hogy mi kellett ahhoz az atyának, hogy a haragját irántunk való kegyelemmé változtassa. De köszönjük, hogy megtörtént. Köszönjük a te végtelen értékű áldozatodat, Krisztusunk. Köszönjük, hogy ezt állítod elénk az úrvacsora szent jegyeiben is, hogy lássuk ezt, valamit érezzünk meg, valamit lássunk meg ebből, és higgyük el, hogy elég. Köszönjük néked, hogy bűnös emberként jöhetünk szent lelked munkája által, és összetörhet a szívünk, megalázhatjuk magunkat először és újra életünk végéig, hogy így kapaszkodjunk bele rászorulóként, mindig rászorulóként a kegyelembe. Krisztusunkba, az ő keresztjébe, az ő vérébe. Most is ezt szeretnénk tenni. Nincs semmink, koldusok vagyunk, de van Krisztusunk, és köszönjük, hogy vagy nekünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat most is. Te tarts meg bennünket. És köszönjük néked a kegyelmed, jó hírét, amivel a Bibliába vigasztalsz minket. És köszönjük néked, hogy ezt újra és újra elmondod, hogy bízzál, fiam, bízzál, leányom, megbocsátattak a te bűneid. Ó, milyen nagy súlya van ennek az igének, amit az mond nekünk, akinek neve a népek fölött, az egek fölött, a mindenség fölött van. A legnagyobb dicsőségű, feloldoz bennünket. Hadd érjen bennünket ez az ige a maga súlyával, a kegyelem, az jó híre, hadd találjon el bennünket, Urunk, újra és újra. Köszönjük néked, hogy ma is magadhoz közelebb vonzottál bennünket, kérünk segíts imádságba válaszolni, és segíts az életünkkel válaszolni, mint arra, amit mondtál nekünk. Kérünk téged, segíts átvinni a gyakorlatba, a hozzád való közeledésbe, az emberekhez való közeledésbe, az önmagunkra való tekintésbe is, mindazt, amire ma is tanítottál. Köszönjük, hogy velünk vagy, kérünk a holnapi napunkat, készítsd el, áld meg, és az ünnepet is lelked jelenlétével emeld ennek fényét, Urunk. Nélküled nem akarunk ünnepelni, téged akarunk ünnepelni. Kérünk, hogy állj közöttünk is a középen. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten segít minket, akkor holnap is találkozunk ebbe az időbe, és hisszük, hogy az Úr munkálkodik szívünkbe, lelkünkbe, és készít minket a pünkösdre. Vasárnap és hétfőn Isten tiszteletünk lesz 9 órakor úrvacsorosztással egybekötve, készüljünk örömmel, hálával ezekre a pünkösdi ünnepekre is. Hirdetem a testvéreknek, hogy akik jelezték, hogy jönnének majd kistelekre emózni. Jelen pillanatban úgy áll a dolog, hogy pénteken 9 órára érkeznek, délelőtt 9 órára érkeznek kistelekre, akik hát tehetik. Az ország különböző részeiről jönnek, és oda kimegyünk, és ott lesz egy ilyen gyülekezési pont, egy találkozási pont, ahonnan elindulunk a szolgálatra. De nem tud mindenki délelőtt jönni, van, aki csak utána tud majd, délutára mondta, hogy délután tud jönni. Aki délutára tud jönni, az gondolja meg, hogy nem tud-e már délelőtre is jönni, mert lehet, hogy van, aki tud délelőtt is már jönni, mert akkor már délelőtt többen lennénk. De aki délutára tud jönni, az dél körül kellene, hogy majd jöjjön. Ott lesz egy ebéd, de nem, szerintem aki innen jön Szegedről, az jó lenne, ha itthon megebédelni, hogy ne kelljen ott erre még külön pénzt kiadni. Tehát ebéddel jöjjetek ki, meg hozzatok valami kis uzsonnát is, és akkor péntek délután bekapcsolódunk a már ott folyó szolgálatba. Este, hát majd meglátjuk, hogy a szegediek visszajönnek, vagy nem jönnek vissza. Én amondó vagyok, hogy jöjjünk vissza. Olyan 7 óra magasságába fejeződik be a napi akció, és akkor az ottani, akik ott laknak, majd a kisteleki kollégiumban, van ott egy kollégium, ott fognak szállni, ott egy olyan 20-30 helyet lefoglaltunk, de ott az egy jó hely lesz, ők ott fognak lakni, enni, mindent csinálni, és mi, akik megyünk szombatra, azok pedig szombat reggel ugyancsak innen Szegedről kivonulunk, és ott itthon megreggelizünk, ott ebédelünk, aztán csináljuk a munkánkat, ott lesz egy ebéd kint, azoknak is, akik Szegedről jöttek ki, kint lesz egy ebéd, együtt körülbelül 30-an leszünk, most már kikristályosodik, hogy körülbelül 30 ember lesz, és ott együtt ebédelünk, délután még egyszer hozzáfogunk, és akkor este 7 óra körül megint befejezzük a szolgálatot. Reménység szerint végig fogunk tudni érni a falun, és este hát az ottaniak azok ott maradnak, mi meg hazajövünk, itthon megvacsorázunk, és akkor vége van tulajdonképpen az MO hétvégének. A a vasárnap, tehát a pünkösd utáni vasárnap, akkor nem lesz semmi, hanem június 3-án lesz egy délután 4 órakor ott Kisteleken a városi művelődési házba egy ilyen istentisztelet, rendhagyó istentiszteleti alkalom, amikor megyünk az énekkar, jön ez az bizonyságtétel, verset viszünk, egy ige, rövid ige magyarázatot viszek, hogy akit elértünk ott a látogatásokkal, és meghívtuk őket, azok hát, ha eljönnek egy páran, és ott egy ilyen evangelizációs alkalom lenne majd akkor a művelődési házba. De ez június 3-a lesz. Tehát nem a MO-zásra jövő vasárnap, hanem egy héttel későbbi vasárnap. Tehát így készüljetek erre. Hát ebben, aki nem tud jönni, az is imádkozzon erősen, mert ez egy nagyon fontos munka, és hát imádság nélkül ezt sem lehet csinálni. Úgyhogy imádkozzunk azért, hogyha nem is tudunk jönni, hogy az Úr legyen ott ezzel, és áldja meg ezt az alkalmat. A polgármester úrral egyeztettem, már csak, hogy tudjátok ezekről, hogy elmondtam neki, hogy mi ez az egész, és mondta, rendben van, örül neki, csináljuk. Semmi kifogás ellene. Sőt, ő ajánlotta föl a város kultúrházát, hogy ott méltó körülmények között tudjuk tartani majd a 3-ai alkalmat. És az egész dologról még én a kisteleki sajtóba fogok majd nyilatkozni egy pár szóban, és el fogom ott is mondani, hogy ugye egy templomot fogunk építeni, ez az apropó, hogy templomot fogunk építeni, ha Isten segít minket, és ez az egész akció a gyülekezetnek az összegyűjtését is szolgálja. Tehát ezért fontos, fontos, hogy nem akarunk máshonnan elvonni embereket, de aki kíváncsi, vagy szeretne, vagy jönni akar, az hadd jöjjön, és ott leszünk, és ez ennek a jegyébe is áll. Ennyit erről, de minden kérdésre szívesen válaszolok, még ha van kérdés. Még valamit hadd mondjak el, mert erre is készülni kell. Két program, az egyik Andor testvérünknek a programja. Tehát Dávid Andor Brácsa művész koncertet ad a Kálvin téri református templomban május 22-én. Május 22 az a most pünköst hétfő után kedd este. Tehát 18 órakor lesz kedd este ott a koncertje, nagyon szép műsor, Bach, Liszt, Schubert, Gárdonyi, nagyon szép zeneműveket ad elő. Ha tudunk, menjünk, vegyünk részt, és tiszteljük meg őt is, és hát az Úrnak pedig adjunk hálát, és imádkozzunk Andorért is, hogy ő is szépen húzza azt a vonót. Ez az egyik program, amit mondok, és a másik program pedig az június 5-én lesz, tehát ez május 22, ez megint júniusban van, a kisteleki alkalom után, június 3, kistelek, június 5, kedd, bibliaóra. Júni. Tehát a kistelek utáni kedd, az június 5. Jön Amerikából egy teremtés hívő kutató, dinoszauruszoknak a szakértője, már nem csak olyan elméleti szinte, hanem ezt kutat is a dinoszauruszok után, és ezekkel a csontokkal, meg egyebekkel foglalkozik. Úgy hívják, hogy Dave Wötzel, és ő egy, tehát egy tudós ember, egy kutató ember, és ezekről szeretne tartani előadást. Kreacionista, teremtés hívő ember. Én szerintem mindenképpen érdemes meghallgatni. Úgy volt, hogy Debrecenben megy az időpontba, de Debrecenben nem bírták megszervezni neki a református kollégiumból, hogy fogadják, úgyhogy nem oda megy, és keresett, hogy akkor hova jöhet el. És mondtam, hogy jöjjön ide. Egy hívő ember, jöjjön ide, és én szerintem biztos, hogy nagyon érdekes lesz ez az előadás. Amerikából jön, már nem ettől lesz érdekes, hanem attól, hogy ez egy hívő ember és hívő kutató. Úgyhogy másokat is lehet erre hívogatni. Szerintem akkor annyian leszünk, hogy nem fogunk itt a imaterembe vagy a kisterembe beférni, hanem itt a templomba tudunk majd, ha Isten segít. Tehát júni 5, kedd este 18 órakor lesz ez az alkalom, de még majd ezt még fölteszem ide-oda, hogy lássátok ezt is. Van itt egy kis életrajz róla, nagyon érdekes életútja is van neki, úgyhogy benne van ebbe a világba, a dinóknak a világába. Úgyhogy ez szerintem egy érdekes téma lesz, és kíváncsian várom én is, hogy mit fog erről elmondani. Nos, az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.